Akkor Izrael, az Izrael Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5765. Hesván hó 8-a, a polgári naptár szerint 2004. október 23-a szombat van, 19 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shavua Tov! Híradásunk tartalmából. Yasser Arafat egészségi állapota nem tűnik kielégítőnek. Néhány hónapon belül európai szakértőkből álló kiképzőket küld az Egyesült Európa palesztin autonómiába, palesztin biztonsági alakulatok kiképzésére. Dél-Afrika volt vezetője Nelson Mandela, Johannesburgban ma Ehud Olmertet, izraeli miniszterelnök helyettest fogadta. Híreink után a heti Tóra magyarázatot hallják, melynek címe Lech Lecha. A mai műsort szerkesztette és a mikrofonnál a felelős szerkesztő Ádám Ráchel. A palesztin autonómia nem tudta tovább titkolni az Izraelben már több mint egy hete terjengő hírt, miszerint Yasser Arafat egészségügyi állapotának, miszerint Yasser Arafat egészségi állapota egyre romlik. Ma este Tunisból egy öttagú orvos szakértő csoport érkezett Ramallába, Arafat főhadi szállására. Az orvoscsoport tagjai között van hematológus, gasztrológus, fertőzéses megbetegedések szakorvosa. Az orvos összetétel arra utal, hogy Arafatnak nem enyhe náthája van. Nem véletlen, hogy Tunisból érkezett ez az orvoscsoport, hiszen Yasser Arafat 10 évvel ezelőtti palesztin autonómiába érkezése előtt, mint ismeretes, Tunisban székelt. Gázában újabb barbár leszámolást hajtott végre a Hamas egyik gengje. Meggyilkolták a 19 éves Hassan Musszálemet, mert azzal vádolták, hogy segítséget nyújtott Izraelnek a Hamas szellemi vezetője Ahmed Yassin likvidálásához. Az Egyesült Európa nevében Javier Solana ma kijelentette, hogy Nabil Shaat palesztin külügyminiszterrel folytatott tanácskozása után úgy döntött, hogy néhány hónapon belül európai szakértőkből álló kiképzőket küld a palesztin autonómiába, palesztin biztonsági alakulatok vezetőinek kiképzése céljából. A gázai övezet északi részén ma is aknavetőkkel lőtték a palesztin terrorszervezetek az izraeli állásokat. A több hullámú mai palesztin támadásnak nem voltak izraeli oldalon sebesült áldozatai. Dél-Afrika volt vezetője Nelson Mandela ma johannesburgi rezidenciáján Ehud Olmert izraeli miniszterelnök helyettest fogadta. A közel egy órás megbeszélésen Mandela közölte, hogy Dél-Afrika nagyra értékeli Sharon kormányfő bátorságát, az egyoldalú elszakadás tervének végrehajtását, mely Mandela szerint nagy jelentőségű lépés. Az izraeli kormány holnap hoz döntést a házaik elhagyására késztetett vagy kényszerített zsidó telepesek kártérítésének módjáról és mértékéről. A palesztinoktól való elszakadás tervének végrehajtása címet viselő törvényjavaslat a gázai övezet és Észak-Szamária 4 zsidó településén élő lakosság kártérítését szabályozza. A törvénytervezet szerint Sharon kormányfő feladatköre lesz a kiürítésre kijelölt területnagyság és a kiürítés időpontjának megjelölése. A kormányfő a védelmi miniszterrel és a belbiztonsági miniszterrel való szoros együttműködés után hozza majd meg a kiürítésről, kivonulásról szóló határozatát. A törvényjavaslat büntetésről is intézkedik, ha valaki ellenállást tanúsítana az ott élő zsidó telepesek közül az elszakadás tervének végrehajtásával szemben. A jövő héten kedden az izraeli parlament napirendre tűzi az egyoldalú kivonulás tervének megvitatását. A parlamenti vita 2 napos lesz, és azt követően szavazásra fogják bocsátani a törvénytervezetet. Az ellenzéki pártok közül a Munkapárt és a szélső baloldali Yahad Meretz már jó előre jelezték, hogy Sharon tervére fognak szavazni, tehát támogatni fogják azt a Knessetben. Dalia Yitzik, a Munkapárt parlamenti frakció vezetője kijelentette, hogy Sharon tervének már most megvan a parlamenti támogatása. Érdekes, hogy az ugyan ellenzéki pacsorokban ülő, de izraeli arab párt, a Balad vezetője, Azmi Bashara, a gázai övezetből való izraeli kivonulás tervét nem támogatja, és a izraeli kivonulási szándék Basharát nem elégíti ki. Ezért pártja az elszakadási terv ellen fog szavazni. Az arab szóhasználat szerinti megszállás a gázai övezet kiürítése után sem szűnik meg Azmi Bashara szerint. A megszállás szerinte kívülről fog folytatódni, közölte az egyébként Izrael ellenes nézeteiről elhíresült izraeli arab parlamenti képviselő, az izraeli Knesset tagja. Cáfolatok és zavaros nyilatkozatok ellenére Damaszkusz atomfegyverre vágyik. Az ENSZ nagyon sok energiát pazarolt arra, hogy megakadályozza Irán törekvését atomfegyver megszerzésére. Most úgy tűnik, még ennél is nagyobb veszély fenyegeti a világot. Szíria éppen iráni támogatással atomfegyvert fejleszt. Bush elnök májusban egész sor szankciót foganatosított Szíria ellen. Bush követelését bizonyítékokkal támasztotta alá a szenátusban, amelyből kiderült, hogy Szíria is atomfegyvert fejleszt. A szankciókat az amerikai elnök azzal indokolta, hogy Szíria támogatja terrorizmust, nem hajlandó kivonni csapatait Libanonból, bojkottálja az amerikaiak erőfeszítését az iraki rendszer stabilizálására és atombomba gyártására törekszik. Washingtonnak tudomása van arról, hogy Szíriának vannak uránium dúsításra szolgáló centrifugái. Ez év augusztusában Tom Lantos, kongresszusi képviselő Szíriában találkozott Faruka Sára szír külügyminiszterrel, és felszólította a szír kormányt: kövesse Kaddafi líbiai elnök példáját, mondjon le a tömegpusztító fegyverek gyártásáról. Tom Lantos azt is elmondta a szíreknek, hogy Kaddafi felmérhetetlen politikai, gazdasági és kulturális hasznot húz abból az elhatározásából, hogy átállt az Egyesült Államok és a civilizált világ oldalára. Szíria ugyancsak hasznot húzhatna ebből. A szír nép barátjaként azt kívánom, hogy ez a nagy nemzet szintén a jó oldalon álljon mellettünk, mondotta Tom Lantos. A szír vezetők azonban nem fogadták meg a tanácsot. Bashar el-Assad, szír elnök magassága csak túlzott ambícióival magyarázható. Lehetséges, hogy már jóval előbbre jutottak az atomfegyver gyártásában, mint ahogyan azt a nyugat elképzeli. Olvashatjuk az Új Kelet hétvégi számában az aktuális oldalon. És most következzék a Lech Lecha, dr. Menachem Meron főrabbi Tóra magyarázata.
Ábrahám utódai és tanítványai. Heti szakaszunk megkezdi Izrael őstörténetének elbeszélését a három ősatya életének leírásával. A három közül a legelső, Ábrahám, minden szempontból a legjelentősebb. Ő az óbabiloniai Ur városának lakója volt, mikor Isten így szólt hozzá: menj el magadnak országodból, szülőföldedről és atyád házából, abba az országba, mit mutatok neked, és ott nagy néppé teszlek. A Talmud szerint Ábrahám 10 próbatételen ment keresztül, és ez volt az első. Babiloniában több isten hit és bálványimádás uralkodott. Legenda meséli, hogy Ábrahámot tüzes kemencébe vetették, mert nem volt hajlandó istenként imádni a királyt. Ő akkor már felfedezte az igazi egyetlen istent, és az megmentette őt a tűzhaláltól. Ezután szólította fel az ősatyát szülőhazájának elhagyására. Így ez a próbatétel nem csak vándorlás volt, hanem elhagyása apja hitének és a monoteista hit szolgálatába állása. Noachal ellentétben ő nem elégedett meg azzal, hogy saját maga felfedezte Istent. Hitét terjesztette mások között. Családján kívül magával vitte Kanaánba, ahogy az írás mondja, a lelkeket, amit szerzett Háránban. Az egyisten hit erkölcsi tanítását saját életében gyakorolta. Békeszeretete nyilvánult meg abban, hogy unokaöcsének Lótnak átengedte a jobb termőföldet. Ugyanakkor harcba indult, fogságba esett unokaöccse kiszabadításáért. Háborús győzelme után lemondott a hadizsákmány őt megillető részéről. Még egy fonalat vagy cipőkötöt sem veszek el tőled, mondotta a szövetségesének, Szodóma királyának. Kanaánba érve bejárta az országot széltében hosszában, mert Isten utódainak ígérte azt. Azon a napon szövetséget kötött Isten Ábrahámmal, mondván, utódaidnak adom ezt az országot, Egyiptomtól a nagy folyóig. A szövetség fiút, utódot is ígért a gyermektelen Ábrahámnak. Ő hitt Isten szavában, és ez nagy érdeme volt. A Midrás sok elbeszéléssel egészíti ki a bibliai történetet. Ábrahám nem tudta elfogadni a bálványimádó kultuszt. Apjának, Terachnak is bizonyítani akarta, hogy a bálványszobrok élettelenek, és összetörte azokat. Saját maga keresésére indult a legfelsőbb erőnek. Eleinte a természet erőiben tűz, víz, nap, hold, stb. Vélte látni az Istent. Végül rájött arra, hogy a természet minden jelensége az egyetlen, láthatatlan Isten alkotása, és annak uralma alatt áll. Ő a monoteista hit atya lett. Eredetileg Avramnak hívták, Isten változtatta meg nevét, hozzátéve a hébetűt, mondván, hogy népek atyává teszlek. A Talmud szerint Ábrahám a népek tanítói. Tanítványai mindazok, kik kitűnnek az ő tulajdonságaival, elsősorban jó akarattal és szerénységgel. A zsidó nép tőle származtatja magát, de Ábrahám gyermekeinek számítanak mindazok, kik elfogadják tanítását. A zsidó vallásra betérőket Ábrahám fiainak nevezik, és a született zsidókkal egyenlő jogúak, mert nincs nálunk fajelmélet. Heti szakaszunk elbeszélése szerint Ábrahám felesége Szára még nem szült utódot, mikor Isten szövetséget köt férjével. Így Ábrahám ágyasának tette szolgálónőjét Hagárt, és az fiú utódot szült neki Ismáél néven. Így a később született Iszhak és Ismáél féltestvérek voltak. Az arabok hagyománya szerint Ismáél az ő ősapjuk, vagyis ezek szerint a zsidók és az arabok rokonok. Ábrahámot az arabok Ibrahimnak nevezik, vagy a dicsőnek. Hebron arab neve Al-Halil, a dicsőséges. A heti szakasz a Brit Milá a körülmetélés parancsával végződik. A szertartást mind a mai napig Ábrahám szövetségébe való felvételének nevezik. 8 napos korában metéltessék körül minden fiúgyermek, minden nemzedékben, mondja az Isten, ez örök szövetség lesz ez köztem és köztetek. Ismáél 13 éves korában metéltetett körül. Az araboknál ma is ez a kor a szertartás megtartására. Heti szakaszunk elbeszélése szerint nincs közelebbi rokonunk, mint az izmaeliták, vagyis az arabok. De a történelem tanúsága szerint nincs nagyobb csapás a testvérgyűlöletnél. Bár jutna el mindkét nép arra a fokra, hogy nem csak Ábrahám utódai, hanem tanítványai is legyünk.
S végül az időjárásról, a várható hőmérséklet értékek Jeruzsálemben 17-27, Tel Avivban és Haifán 20-27, Beersheban 18-30, Sélaton 20-34 Celsius fok között ingadozik. Maradjanak velünk 21 óra 45 perckor, Shavua Tov!